Nem vagyunk arra késztetve arra sem, hogy mondjuk a közönséget kiszolgáljuk. Nem vagyunk arra késztetve, hogy saját nevelésű, saját kötődésű, a területhez kötődésű játékosokat vessünk be, akit ismernek egyébként a szurkolók közértből, utcáról, kocsmából, szórakozóhelyről, stb. Akik közönség, igazi közönség kedvencek lehetnek. Váltogatják a klubtulajdonosok a játékosokat, mint a gatyát.
Igen, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ez a fajta üzletiesebb, racionálisabb gondolkodásmód nem alakult még ki a magyar labdarúgásban. Yeah.
Sziasztok! Ez itt a Zicser, a 24.hu focis podcastja, én Kálnoki Kis Attila vagyok, és ezúttal Barci Róbert, az MLS sportigazgatója, az egyik vendégünk. Szia, Robi!
Szia!
És Nagy Miklós, gratulálok Miklós, a Vasas sportigazgatója, gratulálok a feljutáshoz, a MB2-es bajnoki címhez, illetve a Vasas Kubala Akadémiának a egyik tulajdonosa, a másik vendégünk. Szia, Miki!
Sziasztok, köszönjük szépen.
Ebből nyilván ki is derült, hogy magyar futball lesz ezen a héten a téma. Mégpedig azzal a kiemelt eseménnyel foglalkozunk, hogy a 2022-23-as bajnokságban lesz fiatal szabály, ami kifejezetten fiatal szabály, és először Robival fogjuk ezt tisztába tenni, hogy mi is ez pontosan, hogy néz ki, hogy volt ez a múltban, bevált, nem vált be, miért van szükség erre a mostanira, illetve hát nyilván kettős szerepetben Miklós akadémiát is, tehát fiatal tehetségeket is képeztek, és felnőtt csapatot is visztek. Hogy csapódik ez le a kluboknál, erre lennénk kíváncsiak. Robi, meséld el nekünk pontosan, légy szíves, röviden foglald össze, hogy mit takar ez a fiatal szabály, milyen kedvezményekkel jár első, másod, harmadosztályban.
Igen, én egy picit távolabbra mennék vissza. Először is azzal kezdeném, hogy fiatal szabályként nevezi a közvélemény, vagy így.
Hát ez az elfogadott
meg, de ez egy támogatási rendszer, mert a szabály azok ilyen kötelezően előírt szabályok, diktátumok lényegében. Itt arról van szó, hogy ösztönözzük a klubokat arra, hogy a fiatalokat betegyék, beépítsék a felnőtt csapatba. Onnan indítanám, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy 2010 óta rengeteg hiányosságot kellett az MLS-nek pótolnia infrastruktúrában, szervezetileg, strukturálisan, és közben már 15 óta megpróbálta ösztönözni a klubokat arra, hogy fiatalokat is építsenek be, de nagyon fontos, hogy a klubnak is kell, hogy legyen egy stratégiája, amiben ez az egész rendszer beépül. Ezek a korábbi próbálkozások az MLS részéről elsősorban a költségvetésnek egy kisebb arányára irányult, és én a vezetőként is annak voltam a híve, hogy egy elfogadható fizetése legyen a labdarúgónak, de komolyabb prémium. Tehát, hogy ösztönözzük a játékost, ösztönözzük a klubot, azt érzékeltem, talán nem volt akkor a összeg a kluboknak nyújtott támogatás, ami rávette volna arra a klubokat.
Hogy stratégiá... volna
hát magyarul igen, tehát nem építették be az üzleti szakmai stratégiájukba, ami egy hiba, hiszen az MLS stratégiákkal van tele, és ezt nyugodtan merem mondani az elnökség tagjait, stratégiákkal van tele, és ők elsősorban abban gondolkodnak, és mi abban gondolkodunk, hogy egy stratégiát építsünk fel, és ezt próbáljuk valahogy a klubokkal is egy picit ebbe az irányba terelni és megértetni.
Tehát ezek szerint azért van erre szükség, mert láthatóan a kluboknak egy zöme, nagyobb százaléka, mert vannak egészen biztató kivételek, nem nagyon foglalkozik, pontosabban látszat szinten foglalkozik utánpótlás neveléssel, eredmény szinten viszont ez nem kimutatható. Felnőtt megtérülési szinten, igen, felnőtt játékos, igen, megtérülési
ezért
szinten.
Ezért beszéltem arról, hogy mindig a kollégáimnak is azt mondom, hogy nekünk kell először példát mutatni. Nekünk kell MLS szinten generálni folyamatokat, így például stratégiában kell gondolkodnunk, majd akkor ehhez a stratégiához tud illeszkedni akár az adott klub, és akkor tudja elkezdeni a fiatalokat beépíteni. A másik eleme pedig ennek a kérdésnek, hogy most már azt gondolom 10-12 év után eljutottunk oda, hogy tényleg igenis elvárható, hogy kitermeljenek fiatalokat a klubok, méghozzá nemzetközi szinten is most már használható fiatalokat, és legyen legalább egy-egy olyan labdarúgó, akit be tudnak építeni a felnőtt csapatba. Pont ezért hasonlítjuk össze a külföldi példákkal, a nemzetközi példákkal a magyar labdarúgást, hogy milyen arányban játszanak a fiatalok nálunk, milyen arányban játszanak külföldön, és ilyen feltételek mellett nagyon fontos az, hogy értéket teremtsünk. Tehát nálunk ez egy nagyon-nagyon kardinális kifejezés, az értékteremtés. Az értékteremtés egyrészt arra vonatkozik, hogy a magyar labdarúgásnak neveljünk labdarúgókat, másrészt nyilván a klub pénzből él, teremtsen ő is magának értéket, bevételt ezekből.
Ez nagyon jól hangzik, de a Sporttudományok Nemzetközi Központja kiadott egy egész komoly statisztikát, Európára és világszintű statisztikát produkáltak, akkor mondjuk szűken Európára veszük, akkor Dánia vezet a fiatal U21-es alatti játékpercekkel 16,5%-ban. Ausztria, Szerbia, Svájc követi őket, és még Hollandia is 10% fölött van, sőt Belgium is 10% fölött van, Magyarország valahol a középmezőnyben 7,5%-kal szerepel. Mögöttünk van az összes nagybajnokság természetesen, illetve hát olyan klasszikusan idős játékosokra építő bajnokságok, mint Görögország, Ciprus, stb. Láthatólag azért a fiatal játékperceket is azt mutatja ez a statisztika kimutatás, hogy nem nagyon fogant meg a klub tulajdonosok fejében, hogy Magyarországon az lenne talán a célra vezető ebben a piacgazdasági méretben és futballméretben, hogyha mi futballpiacra, nemzetközi piacra termelő ország lennénk. Nem lehet, hogy ennek az a gátja, hogy olyan mértékű MLS támogatás vagy állami támogatás folyik be, amire rántanak egyet. Tehát így is jön a pénz, úgy is jön a pénz. Nem vagyunk mi rákényszerítve arra, hogy saját játékos termeljünk és piacon értékesítsünk. Nem vagyunk arra késztetve arra sem, hogy mondjuk a közönséget kiszolgáljuk. Nem vagyunk arra késztetve, hogy saját nevelésű, saját kötődésű, a területhez kötődésű játékosokat vessünk be, akit ismernek egyébként a szurkolók közértből, utcáról, kocsmából, szórakozó helyről, stb. Akik közönség, igazi közönség kedvencek lehetnek. Váltogatják a klub tulajdonosok a játékosokat, mint a gatyát.
Igen, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ez a fajta üzletiesebb, racionálisabb gondolkodásmód nem alakult még ki a magyar labdarúgásban.
Finomabban fogalmaztál.
Próbálok óvatosan, de én azt gondolom, hogy ez átfedi azt, amit...
Vagy de igaz az állítás, én mondom, hogy lehet, hogy ennek az az oka.
Biztos, hogy van benne szerepe, és ha egy kicsit középtávon gondolkodna a klub, és rá lenne kényszerülve, hiszen most én hallom, hogy a szlovák bajnokságban jó néhány klub úgy néz ki, hogy nem kapja meg a licenszét, mert hogy nincsenek meg azok a feltételek, ami a magyar labdarúgásban megvan. Tehát én mindig ezért kérem a kluboktól is, hogy talán nem mindenki van azzal tisztában, hogy milyen kivételes körülmények között tudunk dolgozni, és ezt meg kell becsülnünk. És ezért mondtam az értékteremtést, és egy klub oldaláról az lehet az érték, hogyha a magyar labdarúgókat, a fiatal labdarúgókat beépíti, ez lehet önmagában egy érték, de ha még ezt el is adja, mert jó minőségű labdarúgókat nevel ki, akkor az még anyagi hasznot is hoz a kluboknak. Ez az, amiben előttünk vannak Ausztriában, akár Svájcban, akár Dániában, az említett Dániában, de még Szlovákiában is, mert rákényszerülnek értelemszerűen, tehát beépül az ő szakmai és üzleti koncepciójukba. Nálunk az említett okok miatt ez nem épül be.
A Vasas viszonylag kényelmetlen helyzetben volt az elmúlt 3 évben, hiszen MB2-ben szerepelt, ami meg azt is jelentette, hogy MB2-ben, ha külföldi játékos szerepeltetsz, akkor nincsen támogatás, ugye pont ettől a MLS vagy állami pénztől esik el a klub, vagy egy jelentős összegtől, költségvetés számára is értelmezhető összegtől esik el a klub. Ugyanakkor, Miklós, ti azt deklaráltátok, hogy az MB1-ben is magyar játékosokkal szeretnétek szerepelni. Nálatok hogyan oldható meg az utánpótlás föláramoltatása? Sikerül-e ezt? Lesz-e például olyan fiatal, aki saját nevelésű az NB1-es keretben? Hány darab lesz? Játszanak-e? Lesz-e játékperc? Odafigyeltek majd erre a szabályra, amit majd hamarosan kifejtünk bővebben.
Mindenképpen oda fogunk figyelni, tehát szerintem mi abban a helyzetben vagyunk, akik üdvözöljük ezt a szabályt. Én nem vagyok alapvetően a túl szabályozottság híve az élet semmilyen területén, de mégis azt gondolom, hogy az MLS-nek valamilyen módon lépni kell, lépni kellett, és olyan motivációs rendszert kellett bevezetni, ami talán a korábbiakhoz képest hatékonyabb lehet. Úgyhogy nyilván ezt majd a Robi kifejti részletesebben, ez nem az én asztalom, de én már ugye ismerem ezeket a feltételeket, hiszen az üzleti tervünket ez alapján készítjük el, és a szakmai tervünknek is része, ahogy ezt kérdezted. Tehát mi viszonylag kellemes helyzetben leszünk ebből a szempontból legalábbis, hiszen mi csak magyarokkal képzeljük el a következő szezonunkat, és ugye az egyik összetevője, az egyik meghatározója ennek a támogatási rendszernek, ez ugye a magyar játékosok szerepeltetése lesz, a másik pedig a fiatal játékosoké. Folyamatosan alakul a keretünk, de azt most mondhatom, hogy igen, lesznek benne fiatalok, és mi nem csak opcióként tekintünk majd erre a támogatási rendszerre, hanem mi beépítettük a pénzügyi tervünkbe, tehát mi kötelező jelleggel fogjuk házon belül ezt.
Mit jelent ez pontosan? Forintosítsuk, tehát NB1-es szinten, most akkor NB1-ről beszélünk, Miki, rád vagyok kíváncsi, ez pontosan mit jelent? Tehát ahhoz, hogyha tökéletesen betartsd a szabályt, vagy támogatási rendszert. Én mindig szabályt fogok mondani, bocsánat, mert ugye ez a közszájon forgó. Neked pontosan mit kell betartanod? Hány játékost kell ahhoz szerződtessél? Milyen korú játékosokat kell szerződtessél, vagy fölvigyél ugye a második csapattól, vagy az utánpótlásból, az akadémiáról? Hány játékpercet kell nekik adjál, stb.
Ez ugye az egyik összetevője ennek a rendszernek ugye az, hogy magyar játékosok szerepeljenek. Robi gondolom kifejti majd ezt részletesen, de ugye én azt gondolom, hogy a csapat nagyjából felének magyar, tehát legalább 5 játékosnak, ugye magyarnak kell lenni a matek szerint. Ugye ezt mi úgy kipipálnánk, hiszen nálunk mindenki magyar lesz, tehát ezzel
Pakson is nálatok nem lesz gond.
Nálunk nem, így van, és Pakson sem, úgy gondolom. Úgyhogy ezzel rendben leszünk. A másik az, hogy magyar játékosnak kell, és ugye a támogatási rendszer szerint ugye a normatív támogatás. Tehát ugye sokan úgy gondolkoznak, ezt ugye hallom egy-két helyről vissza, hogy ez egy opció, amit realizálni lehet. A mi költségvetésünkben azért ez egy elég jelentős tétel lesz.
Mekkora összegről van szó pontosan? De ha kimaxolja egy klub, akkor mekkora összegről van szó?
Hát igazából úgy fogalmaznék.
Én 325 millióról tudok.
A költségvetésnek mondjuk egy negyede, egy átlagos klub költségvetésének egy negyede, egy harmada, egy ötöde, attól függ, hogy milyen. Tehát nagyjából hasonló, amit mondtál, de egy ilyen nagyságrendről van szó.
Pont azért kérem, hogy említsük, vagy mondjuk ki ezt a számot, mert azért ez az összeg, ez vagy ha csak költségvetés 20-25-30%-ára beszélünk, az egy szabad szemmel jól látható összeg, vagy nyomot hagy minden egyes klub, vagy mondjuk egy átlagos klub költségvetésén, talán leszámítva a Ferencvárost, Fehérvárt, Felcsút.
De ez volt a célunk, tehát mondta, hogy említettem, hogy olyan összeget próbáltunk meghatározni, amiért már, ahogy te fogalmaztál, lehajol egy klub.
Hát ugye, hogyha szerintem ugye ez a költségvetés, ez mindig egy érdekes téma futballban, de hát ugye vannak publikus adatok, még hogyha ezek azért talán néha torzítanak is olyan tekintetben, hogy ugye a publikus adatok azok, hogy a mérlegadatok, számviteli beszámolókból származható adatok, és hát ugye a pénzügyi tervet egy futballklubnál a versenyeztetéshez alakítjuk, tehát őszi-tavaszi rendszerben csináljuk, és hogyha igazán precízek akarunk lenni, akkor másfél évre készítünk pénzügyi tervet. Ennek ellenére, hogy a publikus adatok azok a számviteli naptári évhez csatlakozó vagy kapcsolódó adatok, amik ugye
egy kicsit torzítanak,
pláne akkor, hogyha ugye olyan klubnál nézzük, amely esetleg osztályt váltott időközben. Ennek ellenére azért ezeket mindig nézem, nagyságrendeket azért lehet ebből meghatározni, és azt lehet látni, hogy az élvonal dobogóján végző csapatok, vagy az első 4 csapatnak a költségvetése azért úgy többnyire általában kiugró, és akkor utána jön a maradék 8, akik már más nagyságrendet képviselnek. Szerintem ez alapján, a szabály alapján, és inkább százalékokról, mert nem hatalmazott fel az MLS, hogy ugye konkrét összegekről beszéljünk, de azért azt tudom mondani, hogy a normatív támogatásnak a feléről beszélünk, ami ilyen módon ugye opcionális lehet, mi ezt házon belül kötelezővé tesszük, tehát konkrétan ehhez egy fiatalt ugyanúgy szerepeltetnünk.
Tehát
el,
akkor kultúr edző kollégának oda kell arra figyelnie, hogy minden egyes bajnokin, ha jól mondom, aztán igazítsatok ki, hogyha nem, pontosabban 33 bajnokin minimum 45 percet minden egyes bajnokin legalább, nem?
Nem feltétlenül.
Nem. De 2002. január 1-es timmel.
Igen, tehát
akkor
Robi, légy szíves, mondd el. 21 év alatt a labdarúgóknál mi úgy fogalmaztuk meg, hogy a teljes játékidő, a 33 mérkőzés teljes játékidejének legalább a felén kell játszani. Nem azt jelenti, hogy minden meccsen
45, lehet, hogy 90.
Lehet, hogy az első 15 meccsen, 16 meccsen játszik, utána nem játszik.
Tehát magyarul az év végén derül ki, előfordulhat az, hogy aki elúszott az év elején, akkor azt fogjuk látni, hogy mondjuk az utolsó 10 fordulóban megjelennek hirtelen a fiatal játékosok.
Igen, de most ennek a mozgásteret akartunk adni a kluboknak, ugyanis opció volt az is, hogy akár kötelező a fiatalok szerepeltetése, de az rettentően megkötné az edzőknek a kezét, és adott esetben az öltözői légkörnek sem tenne jót. Éppen ezért egy olyan flexibilis rendszer dolgoztunk ki, ahol a klub önállóan döntheti el, hogy milyen ütembe építi be a fiatalt, milyen ütembe ad neki játék lehetőséget, és ezzel arányosan lehet a külföldiek számával, a magyarok számával is adott esetben kalkulálni, hiszen hogyha a mérkőzések játékidejének a felében játszik egy fiatal, akkor 5 magyar állampolgársággal labdarúgó kell még mellette, illetve hazai labdarúgó kell mellette. És ahogy nő a fiatalok perce, azzal arányosan lehet csökkenteni a hazai labdarúgók játékpercét. Tehát azt jelenti, hogy láttuk a Szántóregőn, láttuk a Bolla Bendegúzon, a Katamisin, akik beépültek a csapatukba, hogy nagyjából 18-20-22 meccset játszottak egy bajnokságba, ahhoz, hogy a következő évben is stabil játékosok legyenek. Tehát megcélozzuk ezt a 20-22 meccset, akkor ezzel párhuzamosan már 3-4 hazai labdarúgó elegendő. És azt gondoljuk, hogy ez teljesíthető, aki akarja, azt tudja is teljesíteni.
Az NB2-ben ugyanez a rendszer, csak 2003. január 1 után születettekkel?
Az NB2-ben pályára kell kötelező jelleggel lépni a fiatalnak.
Tehát ott kötelező.
Egy évvel fiataltabbaknak.
És ugyanígy a 38 mérkőzés felén?
Nem, minden ott, mérkőzésen az elejétől a végéig egy 20 éves, 20 év alattinak játszani kell, és az NB3-ba ugyanígy...
Tehát ott az még szigorúbb, akkor az egy szigorú kötelezettség.
Ott igen, és az NB3-ba pedig a 19 éveseknek kell kötelezően végigjátszani. Tehát a három osztályt igyekeztünk egymásra építeni, ami azt jelenti, hogy ha egy NB1-es csapat előre gondolkodik, akkor kölcsön adhatja az NB2-be azt a 19-20 évest, akit egy évvel később akar majd építeni a felnőtt csapatába. De az NB3-as tartalék csapatába már elkezdheti felépíteni a labdarúgót. Tehát, hogy több lépcsőben 2-3 év alatt tudja a klub felépíteni a fiatalt.
Miklós, ez mit jelent, hogy nektek ahhoz, hogy betartsátok ezt a szabályt, 33 meccs játékpercének a felén szerepeljen egy 2002. január 1 után született gyerek, hány ilyen futballistát kell szerződtessél, hogy ezt viszonylag biztonsággal meg tud tartani?
Hát én azt gondolom, hogy minimum 4-nek kell a keretbe lenni, optimális esetben 6, hiszen nyilván ezt valahogy...
Sérülés, betegség, így van, elfárad.
Meg hát posztspecifikusan kell ezt nézni, hiszen nyilván nem biztos, hogy az adott mérkőzésnek a taktikai feladatait tekintve ez darabra kell számolni, de úgy ezt úgy nagyjából kimondhatjuk, hogy 4-6 játékosnak kell a keretben.
Ez azt jelenti akkor, hogy a 12 NB1-es klub, vegyük ide akkor a Ferencvárost is, mert egyébként Nyíri úrral beszélgettünk itt pár adással ezelőtt, aki azt mondta, hogy meg fogják vizsgálni annak a lehetőségét, hogy találnak-e 4 olyan, ő is az a 4-es számot mondott, 4 olyan 2002. január 1 utáni született futballistát, aki alkalmas arra, hogy a Ferencváros bajnoki mérkőzésein pályára küldjék. Ha igen, akkor mindenképpen be fogják tartani ők is. Ez azt jelenti akkor, hogy 12x4, egészen pontosan akkor 48 2002. január 1-én született játékos 48-50 szippant föl hirtelen az NB1. Viszont akkor az NB2-re ez hatványozottan igaz, ott pedig akkor 20 darab, 20-szor mondjuk 4-5 2003. január 1 után született játékos lesz, ami azt jelenti, hogy... 100 darab, vagy 100 fő, akkor durván 140-150 2002. január 1 után született futballistát szippant föl most a magyar labdarúgás, igaz?
Annyival pontosítanálak, hogy az NB2-ben egy éve fiatal.
Mert azt érzem, meg tudom, és hallom, hogy irdatlan nagy vadászás zajlik.
És mi ezt részben ugye 2002-esekkel oldjuk meg, arra azért büszke vagyok, hogy nálunk a két 2003-as játékos is tagja ennek a kontingensnek, úgyhogy mi hosszabb távon gondolkodunk, és hogyha őket be tudjuk építeni ezzel a metódussal, ahogy a Robi említette, és egyébként egyetértek ezzel, hogy ez nagyjából az így kéne, hogy működjön, akkor jövőre is meg tudjuk ezzel a két játékossal.
De akkor már ott kell legyen a 2004-es is a háttérben, igen. Hogy...
Hát ebben tudjuk azt, egyébként pont tegnapi nap folyamán kötöttünk egy megállapodást az egyik akadémistánkkal, ő 2004-es, tehát ez mi azért abból a szempontból kellemesebb helyzetben vagyunk, hogy van egy erős akadémiánk, és ott nem kell itt nagy számokra gondolni, de hogyha évente egy-két játékost be tudunk építeni, én azt gondolom, hogy az egy reális dolog lehet már, és ez működik is.
Eddig teljesen más támogatási rendszer volt az elmúlt években az MLS-ben, más fiatal játékperc támogatási rendszer, ne nevezzük akkor fiatal szabálynak, amelyben mondjuk az NB2-ben tavaly a 2001-es korosztály volt a kvázi haszonélvező. Mi lesz velük? Mit csinál egy 2001-es gyerek? Mert ugye a tendencia az az volt eddig, és ezt talán Robi te is megerősíted, hogy az MB2-ben a produktivitási táblázat alapján tökéletesen látszott, hogy az adott év kedvezményezettjét fölszippantották a klubok, hasonlóan ugye elkezdték halászni, levadázták, innen-onnan átigazolták ide-oda, csábítgatták balról, jobbról, keletről, nyugatról, nyugatról, keletre játékosokat. Egy évet játszották, majd fogták, és így kidobták, és lenyúltak a következő korosztályért. Mekkora volt a megtérülés? Tudsz ilyen százalékot mondani, hogy hány játékos maradt meg egy ilyen két MB2-es támogatási rendszer után az adott korosztályból?
Mert, nem tudom most pontosan.
Mert a produktivitás táblázatból az jött ki, hogy én direkt megnéztem két éven keresztül, és az első 60-ban körülbelül megjelent az adott korosztály, főleg MB2-es klubokban, pikpak ott voltak a sor elején, következő évben egy darabot nem láttam belőlük, viszont jött a következő évjárat, és azok megint megjelentek. Mint hogyha használnák a játékosokat, nem pedig építenék a klubok.
Pontosan. Pontosan, és ez az egész folyamat, amiről beszélek, azt célozná, hogy építsük fel, építsük be a labdarúgókat.
De mitől lesz ez jobb akkor, mint ami volt?
Azért, mert már egy sokkal inkább felkészített labdarúgó fog oda kerülni az MB2-be vagy az MB1-be. Azáltal, hogy már 16 éves, 17 éves korában az MB3-as tartalék csapatában, mert ez az egész így épül fel, be tud mutatkozni. Felnőttekkel játszik, 20 kilóval, 20 centivel magasabb, nehezebb felnőttekkel tud játszani, és a klub pillanatok alatt el tudja dönteni, mondjuk akár már egy fél év után télen, hogy éppen őt feljebb adja, az MB2-be kölcsön adja, de ne felejkezzünk el a kooperációs együttműködésről se, hogyha valaki ott van a kispad környékén, a felnőtt csapatban az MB1-be, és nem játszik elég percet, akkor hétvégén, még azon a hétvégén egy MB2-es partnercsapatba játszhat. Minden intézkedésünk azt a célt szolgálta, hogy 16-17 éves kortól nézze meg a klub, hogy kik a legtehetségesebb, és azokat szépen építse fel egy tudatos folyamat alapján 2-3 év alatt. Ha így van, akkor ezeket a gyerekeket utána nem kell kukába dobni. Mert sajnos mi is láttuk, hogy a támogatás időszakában játszott, és utána eltűntek a gyerekek. Pont ezt szeretnénk elkerülni ezzel a támogatási rendszerrel.
Akkor fölteszem még egyszer a kérdést. Mi lesz a 2001-es korosztállyal?
A folyamatot most indítjuk el innentől kezdve, tehát most azt tudom neked mondani, hogy a 2002-esek játszanak most az NB1-be, a 2003-asok az NB2-be, a 2001-esek közül meg nyilván a legügyesebbek bent kellene, hogy maradjanak a felnőtt csapatban.
De eddig is azt tapasztaltuk, csak hogy egy saját házunk tájáról, Újpest, ugye én Újpest szurkoló vagyok, Újpest házatájáról beszéljünk. Csongai Áron ugye pont abban a érában került bele például az NB1-es keretbe, és kezdett el jelentős játékperceket kapni, amikor igazából nem volt az NB1-es klubokra nézve ilyen támogatási rendszer és megkötés, magyarul az, aki képes áttörni ezt az öltözői határt, képes beérni abba, hogy ő alkalmas legyen az NB1-es futballra, azt így is úgy is be fogják tenni. Miközben te is megerősítetted, a másik oldalon meg azt látjuk, hogy a támogatás optimalizálása érdekében, hogy finoman fogalmazzak, behapsolunk játékosokat, használjuk, eldobjuk. Megint behapsolunk egy korosztályt, eldobjuk. Most mi lesz a 2001-esekkel? Mert hogyha csak úgy az iménti matekot nézzük, akkor 150 gyereket fog felszippantani az NB1, NB2, NB3, 2002. január 1 utániakat. Én nem ismerek olyan klubtulajdonost, akinek, hogyha kötelezően 4 játékos le kell igazolni azért, hogy betartsa ezt a szabályt azért a pénzért, még be fog tenni újabb fiatalokat, mert hát ugye a 2001-esek, pláne a második fele, az még 20 éves sincs, vagy 21 éves sincs. Nem lenne esetleg szerencsése, vagy nem gondolkozott azon az MLS, hogy inkább a saját nevelésű játékosokat támogassa állami pénzzel? Ne termeljen egy olyan piaci versenyt adott korosztályokért, hanem arra ösztökélje a klubokat, hogy saját bázisból merítsenek?
Hát érdekes kérdéseket feszegetsz, mert megint egy picit messzebbre mennék, hogy egyáltalán honnan tudnak meríteni a klubok. Tehát van olyan klub, aki azt mondja, hogy például ez a fiatal szabály, vagy aminek fiatal szabálynak nevezik a támogatás, szigorú, mert nincsenek jó fiatalok.
De miért nem nevelnek?
Van, aki meg mondjuk tavaly betett 5-6 játékost is. Tehát igazából, hogy hol van az aranyközépút, azt kell az MLS-nek megtalálni, hiszen szélsőségbe szoktunk
de, általában. De az MLS nem azt abban gondolkodik, hogy a játékosokat úgy támogassa, hogy a saját klubjukban érjenek be? és ott növekedjenek.
De nyilvánvalóan ez az optimális. Ez az optimális.
De hogyha nem megfelelő a képzési rendszer az adott klubban, akkor óvatatlanul megindul egy piaci verseny. Fölverik az árakat. Ugye ez jellemző, halásszák az embereket, látom, mert járok NB3-as meccsekre, jönnek, és már fogdossák, megviszik a szülőkkel, és tömik a fejüket 100 000-rel, 200 000-rel, meg még több 100 000-rel. Azért, mert neki egyébként többet ér az, hogy megkapja a támogatást, ezért kicsit többet ad a gyereknek. Ami rögtön feszültséget jelent az öltözőben is, mert azért az NB3-as szinten is ott már azért családapák vannak, hétvégén prémiumért játszanak, nem mindegy, hogy mennyit visz haza. Nem beszélve az NB2-ről, NB1-ről.
Nyilván. De most pont amiről te beszélsz, azt szeretnénk elérni, hogy a játékosok, pont azért határoztuk meg, hogy legalább a mérkőzések 50%-án például az NB1-be a fiataloknak pályára kell lépni. Ha 50%-án beteszik a fiatalt, akkor valószínűleg bent fog ragadni már a csapatba, és nem fogják egy év múlva kidobni. Ezt a gondolkodásmódot, ezt a folyamatot el kell kezdeni, és most így is nehéz keresztül vinni ezt az egész
gondolkodásmódot. De hát akkor ezek szerint ennek a folyamatnak lesz kárvallott korosztálya, ez pedig a 2001-es, jól látom? Valahol el kell kezdeni, azt mondod, de akkor ez a 2001-es korosztály,
de
mondjuk
nem
ez egy kárvallott. Ezt értem én, csak gondold végig edzői fejjel.
De ha jó az a 2001-es, akkor bent fog ragadni a csapatba, ebbe biztos vagyok. Az már 22 éves az a fiatal, 21-22 éves, annak bent kell ragadnia.
Hát miközben az U21-es válogatott, ugye, mert U21-es korosztályról beszélünk, júniusban két meccset is játszott, és ott még javában játszhatnak 2000. január 1 után születettek, sőt, az U21-es VB-n 23 évesek is játszhatnak.
Igen. Hát ez egy speciális helyzet volt, de igen.
Tovább feszegetném ezt a kérdést, és Miklós, most felét fordulok, hogy klubvezetőként te ezt hogy érzed, hogy nem túl szigorú ez a korosztály? Nem lehetne egy kicsit nagyobb átmenetet, vagy az UEFA korosztályhoz hasonló átmenetet képezni? Hogy az U21 az ne azt jelentse, hogy adott évben betölti a 21-et, hanem ahogy a versenyrendszer is adja az UEFA versenyrendszer, kicsit átjárhatóbb legyen?
Biztos, hogy lehetne. Nyilván ez nem az én asztalom eldönteni, de azt gondolom, hogy egy kicsit itt visszacsatolva arra, amit az előbb mondtatok. Tehát nálunk is volt ilyen, ugye az előző, tehát kettővel ezelőtti szezonban a 2001-es volt a támogatott korosztálya, a védett korosztálya az NB2-be. Ugye akkor Hidit akkor hoztam a Győrből, és azért nálunk szinte végig játszott. És valóban az szemelátható volt, hogy amikor ugye nem védett korosztálynak számított, akkor egy kicsit visszaesett a lelkesedés a szakmai stáb részéről, de mégis azt gondolom, hogy felépítettünk egy játékost, tehát nem volt teljesen haszontalan az, hogy volt egy ilyen rendszer.
Ha kérdés még, az, hogy fog-e játszani Hidi az NB1-ben?
Bízom benne, de hogy hasznára vált, az biztos. Más példát is tudnék neked mondani, tehát az idei támogatott korosztálynál, akár ugye Ferencvárosról szó volt, itt Imbol Patrik, mi kölcsönját, nálunk volt kölcsönbe egy évig, és hát ugye most sokan beszélnek róla, mert tényleg jó teljesítmény nyújtott most, hogy
ahogy
milyen jó lenne.
Nálam ki nem mondható nevű belső védő fiú is.
Igen, róla beszélek most.
És milyen igazán, Patrik, mert nem tudom kimondani.
Imbor, aha. De Dante-nak hívjuk egyébként, Dante, úgy igen, könnyebb. Igen. És alapvetően ő fel lett építve, és úgy lett fölépítve, hogy azért, ha visszagondoltok, az első meccse az botrányosan sikerült valamilyen szempontból, ott édesanyám csuklott, hogy honnan hoztam ezt a fiút. Egyébként ott talán még nem is a posztján játszott, azt hiszem jobb hátvéd, jobb oldali szélsővédőként szerepelt, és ott egy picit kevésbé, ugye pont a Diósgyőr ellen mutatkozott be, idegenbe, annyira nem jött ki neki a lépés, aztán kapta a bizalmat tőlünk, mérkőzésről mérkőzésre, és a szezon második felére ott
egészen jó teljesítmény,
kirobbantatatlan lett a csapatból. És olyanokat szorított maga mögé, akik azért rutinos.
És vele most mi lesz? Ő 2002. január 1 után született játékos egyébként, tehát őt tulajdonképpen még idén is kölcsönvehetitek, vagy a Ferencváros keretét erősítheti, hogyha a Ferencváros hajlandó lenyúlni ezért a pénzért.
Bízom benne, hogy a Ferencváros nem benne fogja látni azt a fiatalt, és vissza fogja hozzánk küldeni, de igen, mi ezt jeleztük egyébként most viccet félretéve, hogy én úgy gondolom, hogy mi igényt tartanánk rá, de a felkészülést a Ferencvárosba kezdi meg, és hát ugye azt mondhatom, hogy a Ferencvárosnak más lehetőségei vannak anyagilag, ez nyilvánvaló, mint nekünk, tehát hogyha ők ezt, és másokat is a céljai, ugye a nemzetközi szereplés azonnal teljesíteniük kell a nemzetközi porondon, tehát én bízom benne, hogy ők eredményesen fognak tudni majd azon a poszton erősíteni, és akkor nekünk lehetőségünk nyílik majd arra, hogy Patrikkal tovább dolgozunk. De visszatérve az alapkérdésedre, tehát itt is két aspektusból közelíteném meg, tehát azok a skandináv államok, vagy Benelux államok, vagy tehát ahol ezek a fiatalok felépítésének, a nevelőklubok működtetésének kultúrája van, nyilván vizsgálnunk kéne ahhoz, hogy reálisabban lássuk a képet, a gazdasági környezetet, a kultúrát, a társadalmi környezetet, nagyon sok minden összetevőt, tehát nagyon nehéz szerintem összehasonlításokat tenni, és az MLS-nek valamilyen módon...
Ez nyilván, kultúra vagy piaci racionalitás?
Igen. Hát nézzé, szeretném azt gondolni, hogy
mármint piaci a racionalitás. Skandináv országoknál.
Ők nagyon racionálisan gondolkodnak gazdaságilag, ezt ugye tudjuk, de nyilván más is a környezet, tehát mi is igyekszünk így gondolkodni, és én nem is feltétlen mindig támogatásként mert tekintenék erre, hiszen ha ott megnézzük, akkor mások a bevételek, tehát mások a bevételi források. Tehát én mondjuk nyilván én a Vasasnak látom a költségvetési struktúráját, de ugye nyilván nekünk egy meghatározó szerete a költségvetésünknek az MLS-től érkező bevétel.
Tehát a Vasas még egészen jól áll, hiszen ott jelentős mennyiségű szponzori bevétel is van,
igen,
vagy hirdetői bevétel is van.
Igen, tehát nekünk van bevételünk a piacról, ez a bevételünknek egy meghatározó hányada, de nagyjából úgy tevődik össze a pénzügyi tervünk, a bevételi struktúránk, ahogy a Robi említette, tehát ott van egy meghatározó része az MLS, ez nagyjából akár az 50%-a a bevételnek, és a többi része az a piacról származik, és ha investálni szeretnénk, vagy komolyabb szakmai sikereket elérni, és ugye ez volt a célunk az elmúlt években, hogy itt szintet ugorjunk, ehhez még tulajdonosi hozzájárulás is kellett, és ez volt egyfajta investíció. Ebből a három részből tevődik össze a mi bevételünk. Nyilván, ha nagyobb számokat ír egy klub, akkor az arányok azok mások, és ott nem biztos, hogy olyan szinten le kell hajolni ezért az összegét, de szerintem ebben az évben ez az összeg most markánsabb lett, és hát egy Vasas költségvetésű klubnak, és azért nagyjából szerintem a 12 klubnak egy 6-8 ugye hasonló nagyságrendeket fog majd írni, le fog ezért hajolni.
Még az alapkérdése egy nagyon rövid válasz, bárhol húznánk meg a korosztályt, mindenhol, valahol meg kell húzni, valakinek ez biztos, hogy fájna, viszont az nem lehet, hogy 23 éveseket még támogassunk, tehát azért optimalizálni kell nyilván ezeket a folyamatokat. Itt felhívnám a sportigazgatók szerepére a figyelmet, azért is indítunk megint szeptemberben sportigazgató képzést, mert bízunk benne, hogy a tulajdonos és az edző között egy olyan szakmai szakember és egy olyan stratéga lesz a kluboknál előbb-utóbb mindenhol, aki pont ezt a folyamatot fogja generálni, hiszen neki kell majd leülni az utánpótlás igazgatóval, a felnőtt csapatedzővel, és megtalálni azt a 4-5-6 tehetséget, akit szépen MB3, MB2, MB1 folyamatában fel tud építeni, és nyilván racionalizálja ezeket a folyamatokat, és a tulajdonosnak akár megpróbál bevételt is generálni. Tehát itt valóban a stratégiára, erre a fajta gondolkodásmódra, üzletiesebb, racionálisabb gondolkodásmódra próbáljuk ösztönözni a klubokat.
Hát, mondok, vegyünk példát, elmeztetek más sportágakat? Fiatal
mi
szabályait?
Mi folyamatosan követjük, igen.
Például a kosárlabdában Vajda Anna, aki ugye nem akárki a magyar női kosárlabdában, a testnevelési egyetem szakdolgozatában, Boros Zoltán szintén sokszoros válogatott játékos, most már témavezető tanárként szereplő tanárként nézd, meg elemezte az U20-as szabályt a kosárlabdában, és arra jutottak, hogy az U20-ban miután U20-as szabály, semmi változás nincs, tehát mindig szerepeltetik ezeket a játékosokat, jó játékpercet kapnak, stb. Ellenben náluk ugye más a lebonyolítási rendszer, náluk olyan a lebonyolítási rendszer, hogy van alapszakasz, és az alapszakasz zömében játszanak, aztán ahogy jön a rájátszás, csökken, és megnézték azt is, hogy mi van akkor, amikor 5-10, 5 plusz, 5 mínusz ponttal van a két csapat között, na akkor aztán teljesen lecsökken a 20-asok játékperce. Az U23-asok viszont, 23 alattiak viszont a szabálynak összehetően drasztikusan csökken. Tehát valahogy kimarad, ott is ez a jellemző azt mondja, hogy kicsikét ilyen kontraproduktív a rendszer, mert az adott korosztályt használják, aztán utána kis gödörbe kerül az, aki addig kedvezményezett volt, és aki egyébként jó, az valahogy fölkapaszkodik, megmássza ezt a ranglétrát, amit NB1-nek neveznek, vagy azt a szintet, aki meg nem, az meg elvész. Emberi oldalról ti ezt hogy érzitek, hogy milyen ez a sport sajátossága? A mindenkori köztudottan ugye a legnehezebb áttörés az, amikor a 19-ből, ahol 23 játékossal küzdesz, egykorú játékosokkal küzdesz, hirtelen föllépsz a felnőtt korosztályból, jön a 35 évestől a 20 évesig mindenki és mindenki vetétárs. Ez ugye egy általános sport meglátás, tök mindegy, hogy egyéni sportágról beszélünk, vagy csapatjátékról, tehát ez egy tök általános dolog. Jó ez így, vagy lehetne tovább segíteni ezeket a fiatalokat valamilyen módon?
Én a skandináv modellt tudom felhozni példaként, mert jó néhány klubnál megfordultam, ahol a felnőtt csapat egyik pályaedzője jó néhány klubnál kifejezetten erre specializálódott.
Mentoredző.
Egyfajta mentoredző, de nyilván a csapat gerince, hogyha tudatosan építi fel a klub, a sportigazgató, a játékos keretet, akkor már a csapat gerince is oda tud figyelni a fiatalokra, tehát oda tesznek egy-egy fiatalt egy-egy idősebb mellé, akár az edzések után is. Tehát erre fel lehet építeni a játékos keretet ennek megfelelően, de megint oda lyukadok ki, hogy ez megint egy stratégia, egy koncepció kérdése, hogy a vezetőség, a sportigazgató, a tulajdonos elindítja a folyamatokat ebbe az irányba. Viszont még egy dolgot itt azért megemlítenék, ami összefügg egy kicsit a külföldiek számával, hiszen megnéztük a külföldi játékosok játékperceit is, és nagyjából a 40% a külföldieknek folyamatosan rendszeresen játszik, durván egy olyan 55-60% a kevesebb meccset játszik, mint a 10 kevesebb meccsen lép pályára, és ilyenkor szoktam azt a kérdést feltenni, hogy aki pár meccset játszik idegen légiósként, ahelyett miért nem lehet betenni a fiatalt? Említetted a 2001-eseket például. Tehát, hogyha választanom kellene klubvezetőként egy 2001-es tehetséges és valóban olyan labdarúgó között, akiben van potenciál, de még nem jött ki belőle, meg egy olyan idegen légiós, aki 5 meccset játszott, akkor nyilvánvaló, hogy én a magyar 2001-es választanám. Ezért szoktam ezt hangsúlyozni, unalomig már szinte.
Logikus, de mégse így működik, látod.
Igen, de el kell kezdeni gondolkodnunk középtávon, és az értéket teremteni, megint oda térek vissza. Tehát azzal nem feltétlenül segítünk a magyar labdarúgásnak, hogyha a kispadon is külföldiek ülnek, ellenben sokkal inkább, hogyha akár a 2001-es még tehetségesnek tartott fiatalt hagyjuk ott.
Hát kérdés az, hogy egy átlagos klubtulajdonos vagy klubvezető mennyire tartja szempontként, hogy a magyar labdarúgás segítse, és mennyire tartja szempontként azt, hogy saját magát vagy a saját sebét segítse és védje.
Illetve inkább úgy fogalmazok, hogy rövid távon vagy középtávon.
Kisebbség, úgy látszik, hogy kisebbségben vannak azok, nagyon gyorsan meg tudom nevezni azt a 3 klubot, aki a Pakson kívül, ugye, aki csak magyarokkal játszott, aki egyébként foglalkoztatott és magyar játékosokat, fiatal magyar játékosokat. Szalaegerszeg, Gyirmót és...
MTK.
MTK természetesen, igen. Ő vezet, az MTK vezet. És ugye vége.
De működik.
Tudok működik. Olyat mondani ugyanakkor a másik oldalról, ahol 10 éve van most már akadémia, irdatlan összeggel, országhatáron túl is van egy akadémiájuk, Kisvárda, ahol egy árva fiatal magyar labdarúgó saját nevelésüt nem tudtak felmutatni. Miközben panaszkodik egyébként a tulajdonos sportigazgató, hogy hát őket megfojtja ez a szabály.
Ezért tudok oda visszatérni, hogy nekünk az a fontos, hogy olyan döntéseket hozzunk, abba az irányba tereljük a klubokat, ami jó a magyar labdarúgásnak. Persze nyilván legyen.
De látszott, hogy őket
is
nem érdekli ez. Nyilván. Mezőkövesdet érdekli? Hány mezőkövesdi utánpótlás játékos tudsz, aki felnőttbe föl?
De az MLS-nek az a feladata, hogy a magyar labdarúgás stratégiáját próbálja abba az irányba terelni, és ezáltal a klubokat, ami jó a magyar focinak. És nekünk ez kutya kötelességünk, és meg is tesszük, ebbe következetesek vagyunk.
No, akkor viszont utolsó kérdésként hadd tegyem föl nektek, és akkor kicsit szétválik az utánpótlás és a fiatal szabály, maradok ennél, illetve a témánk. Te mivel lennél elégedett, Robi, a következő 1-2 évben, hogy hova tudna kifutni ez a támogatási rendszer? Mi lenne jobb, hogyha ez a 7,5%-os játékperc érezhetően fölemelkedne 10-12% fölé? Mérhető ez valamilyen módon, vagy ilyen módon mérhető, vagy más módon mérhető?
De nem csak mennyiségben, hanem minőségben is gondolkodok. Tehát nem véletlenül kezdtük azzal, hogy az utánpótlás kiválasztását, képzését is átszerveztük, hiszen nem csak a felszínt kapargatjuk. Tehát nagyon szeretném azt, hogyha látható lenne már a fiatalok, az utánpótlás válogatott és a akadémiákon, a klubok játék felfogásán, a mérkőzések intenzitásán is egyfajta változás, ami magával hozná azt, hogy felkészülte fiatalok kerülnének a felnőtt keret be, és ezáltal a fiatalok helytállnak, és idővel akár külföldre is tudnánk igazolni, hiszen nagyon kevés labdarúgónk van a top 5 bajnokságban ahhoz képest, ami potenciál szerintem van a magyar labdarúgásban. Tehát
magyarul te abban látod a kifutását ennek a támogatási rendszernek, hogyha mondjuk 2-3 éven belül azt tapasztaljuk, hogy ezen a rendszeren végigfutott játékos, aki 2-3 éven keresztül megkapta a játékperceket, 20-21 éves korára egy nemzetközileg is értelmezhető piacképes játékossá válna, abszett. És mondjuk 6-10 ilyen játékost szabad szemmel jól látható összegér eladna a magyar futball, vagy az adott klub mondjuk 500 ezer, 1 millió, másfél millió, 2 abszolút. Millió euró értékben.
Abszolút, és azt is látnunk kell, hogy a magyar bajnokságból ezek a srácok nem fognak tudni rögtön a top 5 bajnokságba igazolni, látható abból a Bendegúz karrierje, lépcsőfokokat
tökéletesen
be kell tartani,
felépítve.
De működik, működhet, van rá példa, és ezt meg lehet csinálni, képesek vagyunk rá.
És akkor itt jön a váltás. Miklós, a frissen feljutott csapatként, te mivel lennél elégedett következő év május végén?
Nyilván azzal, hogyha bennmaradnánk, és sikeresen tudnánk szerepelni, tehát nekünk azért ez alap, és azt gondolom, hogy amellett, hogy most fiatalokról beszélünk, és gondolom, hogy mi talán azok közé tartozunk, akiknek valóban van stratégiájuk, és következetesen igyekszünk is ezt betartani, de ezt nekünk mindig a mindenkori eredményességhez kell alakítanunk, pont ahogy itt Robival beszélgettünk az adást megelőzően, az elmúlt éveket értékelve. Azt gondolom, hogy stratégiánk eddig is volt, de onnantól kezdve lett ez hiteles, amikor eredményt tudtunk felmutatni. Úgyhogy mindenképpen egy kettős a cél, és kettős az értékteremtés. Az egyik oldalról eredményt kell produkálnunk hétről hétre, mert mondhatunk bármit, vagy mondhatok én bármit, akkor ez hitel a szavamnak, hogyha ezt eredménnyel tudom bizonyítani. Másik oldalról pedig igenis szeretném, hogyha következetesen tudnánk járni ezt az utat, fel tudnánk építeni fiatalt, nem csak azért, hogy a költségvetésünk rendben legyen, hanem azért, hogy benragadjon a csapatba, esetleg a piaci szemléletet is tudjuk érvényesíteni, tudjunk értékesíteni fiatalokat, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy valóban építsük föl, teremtsünk értéket, legyenek alaptagjai a
csapatunknak. De például az hogy látod, hogy mondjuk csak hogy egy fiatalt mondjuk Kaproncai Belcér hamarabb jön ki a szurkoló, hiszen ő nem is tudom hány év a Vasas Akadémián nevelkedik, mint mondjuk vegyünk egy más példát, hozok egy szerbosnyák, macedón, nem tudom milyen légióst, aki 2 év után tovább áll zsoldosként.
Nézd, én úgy gondolom, hogy szeretnék hinni abban, hogy igen.
Vagy csak a minőséget nézik, ez a kérdés másik fele.
Hát nézd, én azt gondolom, hogy összetett ez is. Biztos, hogy akkor azért nekünk a legjelentősebb szurkolói létszám az a bajnok avaton volt ebben a szezonban. Tehát nyilvánvaló, hogy a szurkoló a sikert szeretné látni, ünnepelni szeretne együtt a csapattal.
És mindegy neki, hogy kivel, csak siker.
Talán azért nem, tehát én úgy gondolom, hogy nekünk ezért is ez a koncepciónk, tehát mi azért önként vállaltuk magunknak ezt az utat, és szeretnénk egy kicsit ebben markánsan, egy kicsit mást, mint a többiek. Az, hogy ez szakmailag működőképes lesz-e, azt nyilván majd a jövő eldönti, de én azt gondolom, hogy nekünk az egyik feladatunk amellett, hogy legyünk sikeresek, megteremtsünk értéket, az is lehet, hogy hozzuk vissza a szurkolókat a lelátóra. Szerintem Kapornai Berci lehetséges, hogy türelmesebbek lesznek a szurkolók, hogyha ő hibázik, és ugye itt az előbb beszéltünk arról, hogy
valóban hibázik.
Fel kell építeni, nem így van, tehát bizalmat kell adni, és nem vagyok benne biztos, hogy a fiatalt úgy kell berakni, vagy, hogy az abban bízunk, hogy akkor és ott abban a pillanatban ő tud a legtöbbet segíteni a csapatnak. Nem, itt nekünk investálni kell, a szakmai stáboknak investálni kell abba, ez az investíció, ez türelem elsősorban, hiszen lehetséges, hogy valóban 10-20 mérkőzés el fog menni, ahol még hibákat fog dobálni a játékos, de utána viszont lesz egy értékünk, aki sok szempontból majd hát tudja venni a helyét annak, aki most lehet, hogy pillanatnyilag eredményesebben tudja segíteni a csapatot. Ha ezt meg tudjuk magunknak engedni, föl tudjuk építeni szakmailag, investálni tudunk ebbe, akkor fogunk értéket teremteni.
No hát zárszóként akkor ragadjuk meg ezt, hogy kívánok én a magyar futballnak minél több ilyen értéket, fiatal értéket vagy értékteremtést, és még több olyan klubtulajdonost, akik leteszik a voksot a inkább magyar futballista és inkább fiatal magyar futballista játékpercei mellett. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy kicsit megvilágítottátok nekünk klub oldalról, illetve MLS oldalról a fiatal támogatási rendszer okát, pontos miértjét, a szabályt, magát, és hát bízunk benne, hogy egyre többen betartják ezt. Változik, ahogy Robi mondja, a szemlélet.
Úgy legyen.
Köszönöm, sziasztok.
Köszönjük szépen, sziasztok.